Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. fejezetének első 20 versében a következőképpen. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse őket Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Ő így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette kezét, és ezt mondta: Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, haza Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ma azt a feladatot kapjuk, hogy őrjöngő vadállatból indulva, rugdalózó ökrön keresztül eljussunk a kezes bárányig. Így lehetünk mi is keresztény üldözőkből, testvérek, Krisztus üldözőkből, Krisztus követők, olyanok, akik már végre nem Jézus ellenében élnek, és nem akaratát szegik meg, hanem Jézusért élnek, és akaratát cselekszik. Ne csodálkozzunk, hogy a gyülekezet körében hangzik el most mindez, hiszen jól tudjuk, hogy milyen vakbuzgó, Isten iránt elkötelezett, és mégis Istent üldöző életet élt Saul. Sőt, ne feledjük, hogy még a tanítványoknak is ezt mondja Jézus: hát nem én választottalak neki titeket, a 12-t, egy közületek mégis ördög. Nem árt hát a figyelmeztetés nekem sem, és neked sem, testvérem, hogy ördög ilyen őrjöngő vadállatból ideje kezes bárányá lenni, és nem rugódozni tovább ökörként. Ezeket a meghökkentőnek tűnő jelzőket és kifejezéseket nem én találtam ki, hanem tulajdonképpen az ige szakasz görög nyelvében vannak benne, ahol Saul, ahogy üldözi Jézus követőit, valóban úgy írja le a Szentírás, és Lukásnak bizonyára ez szándékolt szóhasználata is lehetett, hogy valóban azt olvassuk, ördögléstől lihegő, olyan, mint egy vadállat, ami neki támad a zsákmányának, és üldözi azt, amíg el nem kapja. Nem egy szelíd képez tehát erről a Saulról, és ő maga is így van magáról később, hogy hát én ilyen ember voltam, ilyen erőszakos ember, aki üldöztem a Krisztus egyházát. Nem is érdemlem meg azt, ami történt aztán velem, és mégis Jézus kegyelme az, hogy ebből a farkasból bárány lett, később, most ha úgy tetszik, tovább vívja a képet, pásztor, vadállat állapota, az önakarat korszaka volt Saul életében, de minden ember valójában innen indul ki, megszületve az én, az akaratom, az akarom az, ami meghatároz. És aztán úgy írja le a folyamat, a későbbi állapotát, mint aki rugódozik az ösztöke ellen, ez már egy tiltakozó állapot, ellenállás akarata, és végül aztán ott van a bárány állapot, ami már Isten akarata. Figyelmeztető példa mindannyiunk számára ez, amit olvasunk Saulról, hiszen ez mutatja számunkra, hogy létezik vallásos Krisztus üldözés. És bizony elképzelhető, hogy miközben fűt a legfőbb vágy és a vallásos szenvedély, aközben mégis kiderülhet rólam, hogy Krisztus ellensége vagyok, és üldözöm az Urat. Legyen hát előttünk ma ez a mementó, és emlékezzünk rá mindig, hogy vigyázz ember, nehogy neked is azt kelljen mondja az Úr, hogy miért üldözöl engem. Figyelmeztetés, egy korábbi történet is, amikor e maiban most a Dávid fia teszi fel a kérdést az őt üldöző Saulnak, régen pedig Dávid tette föl az őt üldöző Saulnak. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát vagy egy bolhát? Hát lehet, hogy Saul valóban döglött kutyának nézte Dávid fiát és a követőit. De most mégis kiderül számára is, hogy nagyon is eleven ez az űzött vad, és most tulajdonképpen megfordult a helyzet, és ő lett az a vad, akit űznek. Dávid állandóan menekült és bujdosott, de végül mégiscsak olyan értelme diadalt aratott, hogy Izrael királya lett, csak hogy Saul királynak ez az életébe került. És ennek a későbbi, szintén Benyámin törzséből származó, törvénytisztelő Saulnak is az életébe került, amikor legyőzetett. És ezért írja, hogy hát én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Persze lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy mit kezdjek én ezzel a történettel, hiszen ez Pál apostol egészen különleges személye, egészen rendkívüli a megtérés története is, természet fölötti jelekkel rendelkezik. Hát hogy részesülhetnék én ebből? Hát ez rám nem vonatkozik, nem lehet minta a mai ember megtérése számára. Ez valóban igaz is. Mindazonáltal azért az Új Szövetség a többi könyvéből is világosan látható, Saul Pál apostol saját írásaiból is, hogy valójában itt is egy folyamatról van szó. Szóval hirtelen történt az utolsó váltás az életében, de mégiscsak egy olyan alapvető jelenséget figyelhetünk meg benne, ami nekünk ugyanúgy részünk lehet, hiszen nekünk is szükséges, hogy találkozzunk személyesen Jézus Krisztussal, szükséges, hogy mi is eljussunk arra a bűnbánatra, amire Saul jutott, szükséges, hogy mi is eljussunk aztán viszont arra a hitre, amire már mondhatjuk így talán Pállá alakulva jutott el, és szükséges, hogy minket is elhív Jézus a szolgálatra. Persze még mindig ellenvethetné valaki, hogy de hát akkor is Mit kezdjek ezzel a megtéréssel? Hát a maga méretében nem tudok megnevezni egy ilyen utat, egy ilyen időpontot, egy naptári pillanatot, hogy ekkor történt. Lehet, vannak sokan persze, akik dátumra ezt meg tudják mondani, például azért, mert egy evangelizáción történt meg velük, vagy egy másfajta igehirdetési alkalmon ragadta meg őket a feltámadott, és akkor leszögezhetik, hát én ebben a pillanatban tértem meg. De mit csináljak én, aki egy ilyen napot nem tud megnevezni? Hát legjobb esetben is csak annyit mondhatok, hogy egyetemi első évenben történt, de ennél jobban nem tudom behatárolni. Hát akkor talán meg se történt? Most hát ez az igazság, hogyha jobban elmélyedünk Saul történetében, akkor ott kiderül, hogy a fordulat ugyan hirtelen állt be, és egy konkrét eseményhez köthető, de azért ennek voltak előzményei és előkészítése, és ezért merészeltem azt tenni, hogy bevonjak most az ige szakaszba egy másik helyen szereplő részletet, amit amikor már harmadszor olvassuk az apostolok cselekedeteiben ezt a történetet, akkor Pál apostol már a hivatalos tárgyaláson, úgymond a védő beszédében a helytartó és a király előtt mondja el a megtérését, és akkor azt mondja, hogy Jézus még azt is mondta neki, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Hát ez utal arra, hogy itt valójában a mélyben már Pál apostolban is alakultak a dolgok. Hogy mik lehettek ezek? Hát például hallania kellett igazából Jézusról, hát kortársak voltak, szinte egyidősek. Lehet, hogy személyesen is akár hallotta őt tanítani, vagy látott esetleg csodáját, de legalábbis biztos, hogy Izraelben nem lehetett ezt titokban senki előtt, hogy mi mindent tett és tanított Jézus. De aztán egy másik ösztöke lehetett számára István. Hiszen ő fontos megbízatás, hát nem a mai ruhatárost kell elképzelni, azt lehet, hogy úgy mondjuk, hogy az csak egy ilyen mellékszereplő, bár aki a színházi életet ismeri, aztán tudja, hogy mégsem megy készen annyira, de a lényeg az, hogy a ruhákat őriző Saul, az tulajdonképpen egy bizalmi megbízatást kap István kivégzésekor, és ő végignézi az egészet, és meg is állapítja, hogy így kell lenni. Ő egyetért István kivégzésével, ezt érdemli ez az ember. És belül mégis dolgozhatott bizonyára benne, amit látott, mert ez az István valami rendkívüli módon halt meg. Hát egészen máshogy szoktak az ilyen emberek, akiket kivégeznek ilyen fajta módon. Ő bizonyságot tesz Jézusról, imádkozik, megbocsátásért könyörög a kivégzőinek, és a megnyílt égen át látja a feltámadottat. És ez valahol bizonyára dolgozott Saulban is, egy kommentár egyenesen azt mondja, hogy tulajdonképpen Istvánt kellene Gamáliel helyett az ő legfőbb tanítójának tartani. Mert valahogy életében aztán nem tudott elszakadni ettől az esettől. És bizonyos, hogy Lukács is azért őrizte meg ezt a történetet és a megjegyzést hozzá Saulról, hogy ne csak egyszerűen ott legyen egy függelékként, hanem mert előkészíti a mostani történetet. Aztán Isten az ilyen értelem számára megfogalmazott kételyek mellett bizonyára erkölcsi ösztökét is használt, hiszen szintén csak saját magáról írja később az apostol, hogy hát én bizony nagyon jó törvénytisztelő voltam, de éreztem, hogy ez valahogy hiányos. Itt valami még nincs rendben. Fethetetlen voltam, de tudtam, hogy Isten a belsőmet megítélve mégse talál tökéletesnek. Mindenáron rugódozott Jézus ösztökéje ellen. Na ott a damaszkuszi úton ott végül az ökröt sikerült betörni. Mert nehéz az ösztöke ellen rugódozni valóban. Nehéz, amikor az ember más irányba akar menni, mint gazdája hajtja. És nehéz, amikor az ember csak úgy félig meddig követője Krisztusnak. Mert egy fél keresztény fabatkát sem ér. A hétvégén meghallgattam az idei missziói konferencia felvételeit, és hát ebből most többet is fogok majd említeni, több esetet és példát. Például a kőbegházi polgármester mesélt el egy történetet ezzel a félszívűséggel kapcsolatban, amikor is a fia pattogós labdát akart venni, és megkérdezte, hogy hát van-e pénzed? Hát van neki, hát akkor menjünk be a boltba, és nagyfiú vagy már, intézkedj és vásárolj egy ilyen labdát. 100 forintba kerül a labda, 1000 forintja van neki, hogy ezre se van. Hát egyszerű a dolog, akkor majd a pénztáros visszaad belőle. Csak hogy kiderült, hogy pénztáros mondta, hogy hát itt baj van. Hát ennek a gyereknek egy fél ezrese van. Fél betéttet. Kiderült, hogy hát mivel arra szoptatták, hogy ossza meg a dolgait a testvérével, hát elfelezte azt az 1000 forintost, és kiderült, hogy még annyi 100 forinton vásárolható lambdára se jó ez a fél ezres. És bizony így van, a félszívű keresztény nem ér semmit. Saul ilyen félszívű volt. Volt benne Isten iránti bűnbánság, ezt maga is megvallja a leveleiben. Volt benne ugyanakkor egy saját akarat. Isten igazi ismerete nélkül a saját akarata és saját feje után megy, és hát most sem azt olvassuk, hogy a nagy tanács fölkeresi Sault és megbízza, hogy kérjük, hogy végezd el ezt a munkát, hanem ő maga jelentkezik önkéntesen, és mondhatni dalolva erre a feladatra. A saját akarata viszi Damaszkuszba. És megállapítja aztán, hogy hát végső soron az ő Isten félelme semmit nem ért, sőt, egyenesen kárára volt, hiszen szembe került Istennel. Csak rugódozott az ösztöke ellen állandóan. És persze így van ez mindannyiunkkal. Ösztöke ellen rugódozva nem lehet Jézus tanítványaként élned. Nem lehet, hogy el is fogadod egy kicsit őt, de más szempontból meg figyelmen kívül hagyod, anélkül, hogy megbánnád a bűneidet és megszabadulnál azoktól. Egy lelki gondozói esetben például egy férfi vallotta, hogy hát ő hisz, de hát követi Jézus, csak van egy bűne, amitől nem tud szabadulni, és tulajdonképpen hát ebben kérne segítséget. A lelki gondozó fejtette, hogy nőügyletről lehet szó, hát azt a furcsa tanácsot adta neki, hogy hát amikor legközelebb elmész ahhoz a nőhöz, akkor vigyél magaddal egy feszületet, és belépve tedd le a küszöbre, ott taposd meg és köpd le. Hát nagyon felháborodott az illető, talán közülünk is némelyek. Hát micsoda szentségtelen tanács ez egy lelkipásztortól. De az erre megkérdezte, hogy hát miért van ezen úgy felháborodva? Hát ezzel a házasságon kívüli kapcsolatával nem újra és újra ezt teszi, hogy Jézus leköpi és megtapossa? És bizony a bűneinkkel mi is ezt tesszük újra és újra. Az ösztöke ellen rugódozva, anélkül, hogy teljesen belehajtanánk a fejünket Jézus igájába, nem lehet kereszténynek lenni, és nem lehet éppen ezért üdvösséget nyernünk. Kinek a nőügyek a gyengéi, kinek a haragtartás, kinek a mammon csábítása, kinek a mások dolgába avatkozás, kinek a hatalmaskodás, kinek a mások tulajdonának eltulajdonítása, vagy kinek a babona és az okkultizmus, kinek az ital és más szenvedélyek. De jó ezzel kapcsolatban a Jakab figyelmeztetését megfontolnunk. Ne gondolja az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Sokszor nosztalgiával gondolnak az emberek a 40-es évek ébredési időire, és nekem nyilván ez csak egyház történet, hiszen nem lehettem részese, de itt vannak sokan, akik nem csak megélték ezt, hanem részesei is voltak, és talán sokszor tényleg vágyunk arra, hogy ez most megismétlődjön. Hogy végig söpörjön gyülekezeteken, az egész egyházon az ébredések a tüze és szele. Hogy az Úr ezt miért nem adja, mondjuk, mert látjuk, hogy nincs ilyen fajta értelemben átfogó ébredés. Hát mi ugyan nem tudjuk őt ebben megakadályozni, hogy az ő akaratát megvalósítsa, de azért mégiscsak világosan elmondja bizonyos pontokon már az ószövetségi próféta is, hogy mi a gond ezzel. Hát azt mondja, hogy nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, mondja Jézsaiás, hanem a ti bűneitek választanak el titeket Istentől. Hát hogyan is gondolhatom én, hogy amíg sötét bűnök emészik az életemet, addig majd adna az Úr tüzet, mondjuk az ige hirdetések mellé, hogy sokak szívét lángra robbantsa. És hát hogyan gondolhatod, testvérem, hogy az ébredés megindulhat a gyülekezetben, az egyházban, miközben annak tagjai különféle bűnökben megrekedve élnek, gyűlölködésben, együttérésben, babonaságban, egy szóval sokféle hitetlenségben és bálványimádásban. Hát hiszen az ébredés éppen azt jelenti, hogy ezt az emberek befejezik. Ott hagyják a bálványokat, a saját akaratukat, és életüket áldozzák Krisztusért, megtérnek és elutasítják a bűnöket. Pál megtérése hosszabb folyamat után történik ugyan, de látjuk, hogy hirtelen áll be. Ravasz László református püspök egy képpel fejezte ezt ki, a túlhűtött folyadékkal példázta, és valóban lehet azt mondani, hogy ez történt talán valahogy ennek a Saulnak az életében, hogy amíg ő az ösztök ellen ugyan rugódozott, de valahogy egyre hűlt és hűlt, és hűlt ez a folyadék, és ha nyugton hagyják az ilyen folyadékot, akkor mivel nincsen benne egy olyan kitüntetett pont, ami mentén megindulna a kristályosodás, nem fog megszilárdulni. Sokkal hidegebb lesz, mint a szilárd állapothoz szükséges hőmérséklet, és még mindig folyik. És aztán a damaszkuszi litteni kánikulánknál is sokkal nagyobb hőségben, délben a damaszkuszi úton ott Jézus egyszer fogja, és megrázta ezt a kémcsövet, és ezzel elindult a folyamat, és egy pillanat alatt kristályossá vált a folyadék. Úgy, ahogy ez a beépített fizikai törvényekből következik Isten teremtéséből, mondhatjuk most ugyanúgy, ahogy a lelki teremtésből következik Isten világában, ez a kis rázás, ami persze bizonyos, hogy nem is volt olyan kicsi, mert a lóról is leesett tőle Saul, de minden esetre ez a kis rázás végül bekristályosította ezt az embert, és egy más emberré alakult. Jól tudjuk, hogy mennyi minden változott meg benne. Hát legegyszerűbben annyit tudunk mondani, hogy üldözőből egyháztaggá lett. Örjöngő fenevadból és kezes bárány. És sajnos az ébredés ellen ható tényezők szerte a világ kereszténységét sok helyen jellemzik, leginkább a nyugati kultúrában. Nem csak nálunk itthon Magyarországon. Minap például egy amerikai déli baptista lelkész ige hirdetésébe hallgattam bele egy ajánlat alapján, és az a fiatalokhoz szóló evangelizáció volt, és ő kihangsúlyozta, hogy hát Amerika keresztényeink döntő többsége semmiben sem különbözik a világtól. Hát ugyanúgy élnek, ugyanúgy gondolkodnak, ugyanazt nézik a tévében. Nem zavarja őket a sok szenny. És úgy gondolják, hogy mivel egyszer régen imádkoztak, és ugye, hogy ezt leginkább tényleg ilyen kisegyházi körökben szoktak mondani, befogadták a szívükbe, az életükbe Jézus, hát úgy gondolják, hogy ők akkor most már kikövezett úton mennek az üdvösségbe. És ő meg mondja, hogy de hogy hát mégis ezek elkárhoznak, ha csak ennyi van az életükben, és nem lesz más az életük a megtérés után, mint előtte volt. Hát ilyen tekintetben tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egészen luteri ige hirdetőként hangsúlyozta, hogy nemhogy a múlt kegyes cselekedetei, de még a mostani jó cselekedetek sem érnek önmagába, ha Jézus tévükbe hívó hang sem ér önmagába semmit Isten szemében, csak az, amit valójában Krisztus tesz. Nem az számít, amit a Saul, az üldöző tett, vagy mi teszünk akár Istenért, Krisztusért, most is az számít ebben a történetben, amit Jézus tesz. És jó ezt tehát emlékezetben tartanunk, mert nem az számít, hogy ő döntött volna és elhatározta. Hát ő arról döntött, hogy én üldözöm ezeket. Nem arról van szó, hogy ő hívta volna Jézus, hogy gyere végre, szabadíts meg ettől. Hanem az, hogy Jézus ott elé állt és megállt parancsolt. És ettől alakult át az élete. És most kellene még szólnom a kezes bárányán lett vadállatról is, hiszen amilyen lendülettel üldözte Saul Jeruzsálemtől Damaszkuszig az egyházat és ezáltal Jézust magát, ugyanolyan hevesen hirdeti most Damaszkusztól a birodalom szélső határaig azt a messiást, akivel most találkozott. A keresztény üldözőből atyafi lett, keresztény testvér, ahogy Anániás is szólítja, és ez bizonyára megrázó lehetett az apostolnak, hogy én, aki azért jöttem, hogy ezt az Anániást is bilincsbe vigyem, vissza Jeruzsálembe, én most azt kapom tőle, hogy testvérem Saul. Erről is kellene tehát szólni, hogy hogy lett ő misszionáris és tanító, igehirdető, és gyülekezet, teremtő, létrehozó, munkás, plántáló és öntöző. De talán most mégse baj, ha ez háttérbe szorul, tudom, hogy az idő is eljárt, és valójában az Új Szövetség tetemes részét Pál apostol írásai, vagy éppen története teszi ki, mint itt az apostolok cselekedeteiben is. Tehát újra és újra találkozunk vele gyülekezeti alkalmokon és a Bibliánk lapjain, ezért talán most legyen elég annyi, hogy velünk is megtörténhet ez a pálfordulás. Megtörténhet velünk is, hogy Isten írott és hangzó igéjében személyesen találkozunk Jézus Krisztussal, a feltámadottal, és akkor velünk is megtörténik a megtérés, megtörténik, hogy megszabadulunk a bűneinktől, hogy őt kezdjük el hirdetni. És ezt a bűntől való szabadulást most különösen is hirdeti nekünk, hogy elnyerhetjük itt a látható, a tapintható, az ízlelhető igében, hamarosan az oltárnál. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei fényességű Urunk, Dávid fiaként megszólítottad nem csak a király Sault, hanem a követőidben téged, magadat üldöző későbbi Sault is. Így szólítasz meg mindannyiunkat. Miért üldözöl engem? Vess le minket is a földre, hogy megalázzuk magunkat előtted, és hogy bár most még vérszagra gyűlő vadként támadunk téged, bár most még ösztöke ellen rugódozó ökörként öklelünk téged, mégis rázd meg kémcsövünket, hogy kikristályosodjon bennünk a te követőd, és kedves bárányaid lehessünk mindannyian, akik nagy bátorsággal hirdetünk téged, itt a faluban is, munkahelyünkön is, családunkban is, és mindenhol. Leborulunk itt eléd a porba vakon, és kérünk, vezess minket te magad a hazaúton, hogy imáron választott edényeid legyünk. Amen.